Kedves hallgatóink! Orbán Viktor miniszterelnök úr a Mária Rádió budapesti szerkesztőségében járt 2020. április 20-án. Hallgassák meg a miniszterelnök úrral rögzített interjút, melyet Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója készített.
Tisztelt hallgatóink! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Gogol utcai stúdiójában Orbán Viktor miniszterelnök urat.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat.
Nagy megtiszteltetés, hogy eljött hozzánk, és az első kérdésem az az lenne, hogy ebben a járványhelyzetben személyesen, mint családapa, nagypapa, és mint dolgozó ember, biztos, hogy sok tapasztalatot szerzett, ahogy az embereknek is egy válsághelyzetben nyilván pozitív, negatív tapasztalataik vannak, hogy mondaná egy olyan pozitív tapasztalatot, vagy megoldást, amivel erőt tudunk meríteni ebben a helyzetben, illetve valami negatív jelenségre valami megküzdési stratégiát, amit tapasztalt így személyesen.
Hát, hogyha rendelkeznék olyan bölcsességekkel, amelyeket megoszthatok a hallgatókkal, akkor biztosan egy másik foglalkozást üznék, és nem a miniszterelnöki kötelezettségeimnek tennék eleget, mert a miniszterelnöknek a munkáját az különbözteti meg a többi ember munkájától, hogy itt szinte minden idegszálunkra a cselekvésre kell összpontosítani, és kifejezetten el vagyunk tiltva attól, hogy tanácsokat osztogassunk az embereknek, tekintettel arra, hogy ha a politika túlmegy egy bizonyos határon, akkor azt az emberek gyanakvással fogadják Magyarországon. Tehát azt várják tőlünk, hogy intézzük az ügyeket, lehetőleg jól intézzük az ügyeket, de ne nagyon beszéljünk bele az életükbe. Van ugyan igény arra, hogy megfogadjanak tanácsokat, de azt nem tőlünk politikusoktól várják. Tehát én nagyon óvatos vagyok a tekintetben, hogy hol, mikor, milyen a szakmámon túl tekintő vagy túl terjeszkedő tanácsot vagy tapasztalatot osztok meg a választópolgárokkal. Tehát itt is igyekszem a lehető legvisszafogottabban tenni majd a mai beszélgetésben is ezt. Mindenesetre örömmel köszönöm, vagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást, és köszönöm. Most találkoztam is itt kint Szabó Tamás egykori képviselőtársammal, ami azért volt egy kellemes, sőt szívet melengető érzés, mert éppen egy olyan megbeszélésről jöttem, amely egy szöveget állít össze az 1990-ben megalakult első parlament emlékére, és én örülök, hogy a Mária Rádió háta mögött egy olyan ember van, akinek nagyon hosszú történelmi léptékben is értékes tapasztalata van arról, hogy hogyan jutott Magyarország az elmúlt 30 év alatt oda, ahol most vagyunk. Úgyhogy ez egy olyan rádió, amely az én számomra nem fölöttem lebeg, hanem nagyon is benne van a mindennapi életben, hiszen olyan emberek bábáskodnak körülötte, akik ugyanúgy benne voltak az élet politikai forgatagában, mint ahogy én is benne voltam 30 évvel ezelőtt. Ami a megfigyeléseimet illeti, mert inkább talán, ha megengedi, erről beszélnék. Ugye a miniszterelnöknek a munkája két helyszínen zajlik, benne a hivatalában és az emberek között. A kettő közötti arányt a szükség és a helyzet alakítja ki. Most megfordultak az arányok. Tehát most nagyon sokat találkozom emberekkel, majdnem olyan sokat, vagy talán időnként többet is, mint kampány idején szokott az ember, hiszen az egészségügyi válsághelyzetre való fölkészülés nagyon sok személyes találkozót, konzultációt és ellenőrzést is szükségessé tesz. Ezért százával találkozom mindenfajta olyan emberekkel, akik kívül vannak a politika klasszikus világán. Találkozom papokkal, de leginkább orvosokkal, ápolónőkkel, betegekkel, közöttük sok idős emberrel. És én azt látom, hogy bár a nemzet karakterológia az egy sikamlós terep, de mégis azt látom, hogy a magyaroknak, nem mondom, hogy hosszabb távon is igazes, de rövid távon, minthogyha a baj jót is tenne, jót is hozna. Mert vannak olyan országok, vannak olyan népek, amelyek a bajban szebbik arcukat mutatják, mint a derűsebb időkben szokták. És nekem az a gyanúm, hogy mi ezek közé a népek közé tartozunk, tehát egy magyar emberrel beszélgetni, amikor körüllenk bennünket a baj, és egy magyar emberrel beszélgetni, amikor minden jó megy körülöttünk, az két, hiába ugyanarról az emberről van szó, az két egészen különböző élmény. És a baj idején valahogy nyitottabb, megértőbb, segítőkészebb, kevésbé kevély, azt talán ez a jó kifejezés, kevésbé kemény a szívük a magyarok. Amikor jól megy, amikor sikeresek, amikor szalad a szekér, akkor valahogy a magabiztosságnak már a keménységbe hajló változatát látom a magyar életben, de amikor ez a baj úgy meglegyint bennünket, akkor hirtelen könnyebben kinyílnak a szívek. Nagyon sok ilyen tapasztalatom van orvosokkal, ápolnőkkel, de különösen idős emberekkel, mert ne tagadjuk el, hogy azért az igazán nagy baj és veszély ebben a mostani helyzetben őket fenyegeti. Nincs a vírus magyar áldozatai között nincs 40 évesnél fiatalabb ember. Mindenki túl van rajta, és tipikusan inkább 65 fölöttiek, akiket elvisz ez a betegség. Tehát megfigyeltem magamon most, hogy nem látogathatom a szüleimet. Sokkal gyakrabban látogathatnám őket, mint egyébként szoktam. Tehát a látogathatnékom, hogy elmenjek hozzájuk, hogy rájuk, hogy nem helyes, hogy nem látogatom meg őket, és gyorsan föl is hívom őket, vagy bekiabálok a kerítésen mikor, hogy. A sokkal gyakrabban ér el engem is, mint normális időkben szokott. Holott, ha az ember szülei mondjuk már a 80. életévükhöz közelítenek, mondjuk a nagymamám meg éppen a 100. tapossa, akkor az lenne helyes, ha minden nap oda mennék. De ez nem jut eszembe a normális életkörülményei közepette, de ilyenkor eszembe jut minden nap, amikor este átnézem, megvizsgálom, hogy mit tettem jól, mit rosszul, akkor szemben a korábbiakkal most minden nap ott van az az érzés a számvetésben, hogy ma se hívtam föl őket, ma se néztem rájuk. Tehát azt hiszem, hogy a fiúi kötelességeknek a megerősítésében, föltáplálásában ez a mostani válsághelyzet mindannyiunk életében megjelent.
Mária Rádió nagyon sok idős embernek, főleg akik egyedül maradtak, vagy éppenséggel egy idős házaspárnak, nagyon sok embernek a társa. Hallgatóink ugye vegyes összetételűek, korban, foglalkozásban, de az idős embereknek a magányában biztos, hogy Mária Rádió egy ilyen kiemelt szerepet játszik. És az, hogy a nemzetékek közötti szolidaritás erősödik ebben az időszakban, annak az idősebb generáció mindenképpen örül, és bizonyára így a hallgatóink nagy része is hát nagyra becsüli azt, hogy az egész ország vigyáz rájuk. Úgyhogy azt szeretném kérdezni, ugye mi nem foglalkozunk politikával, hogy éppen ezért egy kicsit ilyen személyesebb oldalról tenném fel a kérdéseket, de hát megértem természetesen, hogy mik a műfaji korlátai a nyilatkozatainak. Úgyhogy igazából arra szeretnék rátérni, hogy amit látunk a sajtónak az átpolitizált részén, az nyilván az, hogy a vezetők határozottan egyértelmű utasításokkal vagy kérésekkel fordulnak a lakossághoz, ami nyilván fontos és jó, de mégis, hogy mennyi alternatívát mérlegelnek. Látjuk azt, hogy azért európai országok különböző módon álltak a válságnak a kezeléséhez, vagy a járványhelyzetnek a kezeléséhez. Tehát, hogy ami úgy nem jelenik meg a sajtóban, de itt miután nem egy politikai terepen vagyunk, hát talán meg szabad kérdezni, hogy mennyi alternatívát mérlegelnek, vagy a magabiztosan közölt, határozott döntések és kérések, utasítások mögött mennyi tépelődés van, illetve hogy az ön számára ezekben mi jelenti a fő iránytűt, vagy fő vezérvonalat?
Az igazság, hogy nekem egy bizonyos nézőpontból tekintve iridlésre méltó állásom van, mert az a privilégium illet meg engem, hogy az ország összes okos emberével kapcsolatba léphetek, ha a helyzet ezt megkívánja. És ez egy nagyszerű dolog. Hiszen ha baj van, vagy egy nehéz kérdés előáll, akkor az ember automatikusan az ország legokosabb embereit keresi. És a magyar miniszterelnöknek könnyebben kinyílnak az ajtók, a fülek, hamarabb emelik fel a telefonokat, talán mint mások számára. És az én jelmondatom, csatakiáltásom, ha szabad így fogalmaznom, az, hogy sohasem lehetsz egyedül elég okos. Ennek a munkának, amit én végzek, fölfogásom szerint ez a legfontosabb törvénye. Egyedül sohasem lehetsz elég okos. Mindig segítségre van szükséged. Ideértendő a lelki segítséget is, a napi imádkozás sokat segít, az önvizsgálat sokat segít, de profán értelemben is igaz ez, hogy olyan nehéz kérdésekkel szembesülsz, hogy nem szabad, hogy elhidd, hogy te egymagad ezekre a legjobb választ megtalálod. Ezért beszélni kell a nálad sokkal-sokkal okosabbokkal, akik az adott kérdéseknek időnként világszínvonalú képviselői. És én ezt teszem. Ha nem is jut erre időm minden nap, de nagy gyakorisággal. És mindig meglepődöm, hogy micsoda fantasztikus országom ilyenk, és milyen fantasztikus nemzet a magyar. Ennyi okos ember, teljesen váratlan helyeken, fantasztikus kapacitásokkal, óriási, tudományos, senki által nem ismert, rejtve maradt a szakma számára, talán ismert, de a nagy közönség számára rejtve maradt életművekkel. Tehát most is, amikor ez a válság, ez a járvány fölütötte a fejét, és szükség volt virológusokra, kutatókra, gyakorló orvosokra, matematikusokra, statisztikai tendencia számításban jeles emberekre, akkor bárhova nyúltam, itthon és Magyarországon, magyarokkal beszélve, mindenhol a világ legjobban fölkészült koponyáival találkozhattam. Tehát azt kell mondani, hogy a mostani helyzetben különösen, ami nem egy primér politikai helyzet, hanem egy egészségügyi járványhelyzet, ahol a hagyományos politikai tapasztalat és konvenció, amivel az ember rendelkezik, nem sokat ér. Itt különösen indokolt, amit ön feszeget a kérdésében, hogy minél több tudást, ember tapasztalatot és megközelítést be tudjunk vonni a döntéseinkbe. És még egyszer mondom, magyarként ez nem nehéz. Fényes koponyák tömkelegével van módom találkozni. Olyan nagy nevű emberek is, mint a bar, most épp reggel egy ilyen megbeszélésről érkeztem ide önökhöz, ahol azt mondta az egyik Széchenyi díjas professzorunk, hogy a Barabás az már 5 évvel ezelőtt megírta, Amerikában élő hálózatkutató professzorunkról van szó, megírta, hogy a világ fejlődésének a megapoliszok szerint való fejlődése, hogy ilyen nagyvárosokban nő az emberiség, az valamilyen típusú járványt hozni fog körülbelül nagyjából ebben az időszakban. Ez csak egy megérzés nyilván, mert a tudomány egy nagy része az intuíció, nem csak a bizonyítás, hanem a megérzés is fontos, de magyar emberek már évekkel ezelőtt beszéltek arról, hogy valami hasonló dolog történni fog. És most, amikor meg a baj itt van, akkor rengeteg magyar tudós foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Na most, hogy van-e tépelődés? Hát mindig van. Mindig van. De ön szerintem ezt jobban ismeri a világnak ezt a részét, mint én, mert még az ember csak saját magáról dönt, az sem egyszerű, de addig a felelősségi köre is az, ami. Rossz döntés, megiszod a levét, barátom. Ezzel szemben, hogyha másokat is érintő döntéseket kell hozni, akkor a felelősség hirtelen megnő. És a felelősség az teher is. Motiválja is az embert, legalábbis a versenyző típusokat, magamat ide sorolom, motiválja is a felelősség, de egyúttal az óvatosságra is inti, hiszen a következményeket nem egyedül te fogod elszenvedni. Tehát jól meg kell azt gondolni. Nem lehet kapkodni. Tehát a szikét, azt nem szabad a szikével hadonászni, mert akkor a beteg nem meggyógyul, hanem elvérzik. Ezért aztán minden komolyabb döntés előtt ismert az a lelki helyzet számomra, amit ön tépelődésként ír le. Amit mi profánul persze nem tépelődésnek mondunk, hanem megfontolás, meg előkészítés, de emögött valójában mindig egy ember tépelődése található, vagy az feslik föl, ha azt jól megvizsgáljuk. Van részem ebben. De megvan ennek a szépsége. Különösen, hogyha a tépelődések eredményeképpen az ember többször jut jó döntésre, mint rosszra, akkor különösen megvan ennek a szépsége. A teher az nem mindig negatív kifejezés. Az emberek azt gondolnák a saját életükben, hogy a teher az egy olyan szó, ami valamilyen negatív konnotációt, negatív összefüggést sejtett. De a mi szakmánkban ez nem így van. A teher az gyakran inkább a szépséget jelenti.
Igen, Szentírásban is van egy olyan mondat, ugye, hogy tanácsot mindig bölcsembertől kérj, de aztán van, akinek ez nem sikerül, mert inkább valahogy rosszul, néha rosszul választjuk meg, úgyhogy hát az mindenképpen nagyszerű, hogyha ön okos emberekre talált, aki jó tanácsokat is tud adni, mert hogy ezeket sikerül jól mérlegelni. Azt szeretném még megkérdezni, hogy nyilván egy helyzet mindenkinek ugye egy újdonságot is jelentett, a járványhelyzet, a kijárási korlátozás, és ebből az első hetek azok az újdonsággal teltek egy átlagember számára is, a digitális oktatás, a home office, és ugye jött a húsvét, mindenki ezzel el volt foglalva, hogy ez most hogy lesz, összejöhetünk-e sonkát enni a családtagjainkkal, vagy meglocsolják-e a lányainkat, vagy mehetünk a templomba. De hát ez elmúlt, és az a kérdésem igazából, hogy ön mire számít? Nyilván nem jóslatokra szeretném rávenni, hanem akár arra, hogy emberileg, vagy az ország, a nemzetközi helyzet szempontjából, nyilván egy válság az mindenképpen egy új fejezetet nyit az életben, hogy ennek esetleg mik lesznek majd a pozitív következményei, vagy egyáltalán akár az egyén ember szintjén, akár az ország szintjén, hát hogyan fogjuk ezt átvészelni, vagy hogyan fogunk ebből kikerülni?
Hát ha összeköthetem az ön előző kérdését ezzel a másodikkal, akkor azt mondom önnek, hogy a tépelődéseim között a legnehezebb, vagy legfájdalmasabb az éppen az volt, a legnagyobb intellektuális kihívást az jelentette, hogy egy ilyen bonyolult, zavaros helyzetben jól jelöljük ki a célt. Mert nem evidens, hogy pontosan mi is a cél. Egy ilyen, akkor minden, mert ha csak egy dolog változik meg az életünkben, akkor könnyű megtalálni a választ arra, hogy mit kell tenni. De amikor hirtelen minden megváltozik, a gazdaság, az életszervezés, az oktatás, az egészségügyi helyzet, a kórházi állapotok, akkor minden elmozog, akkor mi az a fix pont, amit kijelölsz magadnak, amely fix pont meghatározza a te döntéseidet. És itt volt jelentősége ennek a sok tudósnak, professzornak, akik segítettek nekem abban, hogy ezt a pontot megtaláljam. És most profán módon fogalmazva, ugye semmilyen garancia nem volt, és ma sincs arra, hogy egy ilyen világjárvány időszakában a járványt sikerül ellenőrzés alatt tartani. Furcsa kifejezés, hogy ellenőrzés alatt tartani egy járványt, ugye. Mert normális esetben ez annyit jelent, hogy még mielőtt nagyon sokan megbetegednének, kapnak egy injekciót, ami azt a vakcinát tartalmazza, amely elpusztítja a kórokozót. És akkor túl vagyunk a járványon. De nincs vakcinánk. Tehát egy olyan kórokozóval van dolgunk, amelyet nem tudunk elpusztítani. Legalábbis most még nem tudjuk elpusztítani. És akkor az a kérdés, hogy mire készítsük fel az országot. És ilyenkor lehet optimista és lehet pessimista forgatókönyveket is megalkotni. Én egy keresztény forgatókönyvet alkottam meg, elővettem azt a régi igét, ami szerint készülj a reménykedj a legjobban és készülj a legrosszabbra. És én a legjobban reménykedem, tehát hogy a legkisebb veszteséggel jutunk túl ezen a szakaszon, de a legrosszabbra készülök. És a legrosszabb az nem más, mint az a helyzet, amikor nem sikerül a járvány terjedését kontroll alatt tartani. Tehát egész ezt nem tudjuk lassítani, hanem elszabadul. És akkor föl kell mérni, hogyha ez bekövetkezik, mert ez nem zárható ki, akkor pontosan mennyi betegünk lesz, vagy nagyságrendileg mennyi betegünk lesz, és nekik közülük hánynak kell majd kórházi ágyat biztosítani, és közülük hánynak kell majd intenzív ellátást, tehát lélegeztetőgépet biztosítani. És akkor, ha az ember elfoglalta ezt a pozíciót, kijelölte ezt a vezércsillagot, a cselekvéseinek ebbe az irányba kell mutatnia, akkor el kell végezni a szükséges matematikai számításokat, és azt kell mondani, akkor ennyi ezer ágyra, ennyi ezer lélegeztetőkészülékre, ennyi ezer lélegeztetéshez értő szakorvosra, és ennyi ezer ápolónőre van szükségünk az országnak a következő pontjain, amit fizikailag ki kell jelölni. És akkor utána kell készíteni egy haditervet, hogy mindezt hogyan érjük el. Most én ebben a munkában élem a mindennapjaimat. A mi tervünk az az, hogy május 3-ára eléri az ország azt az állapotot, a fölkészültségnek azt a szintjét, amikor azt tudjuk mondani, hogy ha a vírus elszabadulna, akkor is van annyi orvos, van annyi ápolónő, van annyi ágy, van annyi lélegeztetőkészülék, hogy egy ilyen nem várt, de ki nem zárható helyzetben is mindenkit fogadni tudunk a kórházakban. Tehát egyetlen olyan honfitársunk sem lesz, akinek azt fogják mondani, hogy habár életveszélyesen súlyos koronavírusos fertőzéses állapotban vagy, mégsem tudunk neked helyet adni a kórházban, vagy ha ott még tudunk is, de gép már nem jut neked. Ezt a helyzetet, ha így ilyen tempomban végezzük a munkánkat, ahogy eddig, el fogjuk érni május 3-ára, hogy kizárhatjuk az ilyen helyzeteket. És akkor azt tudjuk mondani, hogy a magyar egészségügyi rendszer képes lesz arra, hogy minden magyart ellásson, aki ellátásra szorul. Most ebben élem a napjaimat, tehát ha azt a kérdést rövid távú kérdésként értelmezem, amit most öntől kaptam, hogy mire számítok, akkor május 3-án arra számítok, hogy ezt az eredményt sikerül elérnünk. Most ha azonban kitekintően veszem az ön kérdését, hogy mire számítok középtávon, akkor azt tudom mondani, hogy mindig a profán világban maradva, hogy május 3-án képesek leszünk arra, hogy a többi ország tapasztalatát is figyelembe véve legyen egy kilábalási tervünk, vagy egy visszatérési tervünk, amit persze rugalmasan kell majd végrehajtani, de ami azt mondja, hogy május 3-án elérte az ország a teljes önvédelmi képességet, és mostantól megengedhetjük magunknak, hogy lépésről lépésre megpróbáljunk visszatérni a megszokott normális élet kerékvágásába. De erről majd május 3-án, 4-én tudok legkorábban beszélni, hamarabb nem, de remélem, hogy akkor már több ország tapasztalatából fölvértezve egy higgadt, nyugodt, komolyan vehető tervet tudok bemutatni az országnak. Ha még egy horizonttal följebb emeljük a tekintetünket, akkor ugye az a kérdés, hogy a most tüdőlövés kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be, és mikor áll helyre a légzése. Erre azt tudom mondani, hogy különböző iskolák léteznek ma a világban is, és Magyarországon is, hogy a gazdaság visszatérése a korábbi teljesítményhez, az mennyi idő alatt következik be. Én azok közé, én a mérsékelt irányzathoz tartozom, és a visszaesést, ami be fog következni, kisebbnek látom, mint a legtöbben, a visszatérést azonban lassabbnak, mint a legoptimistábbak. Tehát én azt gondolom, hogy jövő ilyenkorra, ha ismét Isten engedi és élünk, és tudunk egymással beszélni, akkor már egy olyan gazdaságról beszélhetünk egy év múlva, amely azt a teljesítményt képes nyújtani, mint amit két hónappal ezelőtt nyújtott. És ha még egyel följebb emeljük a tekintetünket, egészen az ég felé közelítve most már, és azt keresgéljük, hogy ennek a mostani helyzetnek milyen következményei lesznek a mi emberi minőségünkre. Tehát már nem az egészségünkre, nem a gazdaságra, hanem a mi lelki emberi minőségünkre, akkor azt kell mondanom, hogy több jót remélek ettől, mint a legtöbben szoktak. Mert van az a tapasztalatom, hogy a baj sok jót kihoz az emberekből. És én nem mondom azt, hogy az emberek egy csapásra meg fognak változni, és a mostani bajoknak a következményeit a saját életvezetésükre azonnal le fogják majd vonni, lefordítják és leképezik. Ilyen illúzióim nincsenek. De kaptunk egy figyelmeztető jelet. Most még korán van még, hogy pontosan megértsük, hogy mi történt velünk szerintem, mert annyi a munkánk és az idő is kevés, még nem szabad vállalkoznunk túl mély következtetések levonására, de valamit azért érez már az ember, én látom, hogy hol fodrozódik a víz. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egész válság egy nagyon fontos jelzés volt a magyarok számára. Most a többi nemzet nevében nem beszélek, de a magyarok számára. Mert mi is történt? Az történt, hogy már éppen kezdtek jól menni a dolgok. Már éppen belendült a gazdaság, már éppen nőttek a bérek, már tulajdonképpen mindenkinek volt munkája. Már mindenki gondolkodás módjában a gazdasági épülés, erősödés, előrehaladás már szinte betöltötte a teljes lényét az embereknek, mert olyan lehetőségek nyíltak ki nagyon sok, talán mondhatom több millió ember előtt, mint az elmúlt 40 évben sosem. És kaptunk egy figyelmeztetést, ami arról szólt, hogy jó, persze, fontos dolog, hogy jól éljetek, de ne feledkezzetek el arról, hogy hogyan kell szépen élni. És a jó élet nem hoz magával automatikusan szép életet. És szerintem valahol itt kell keresgélnünk annak az értelmét, amit most átélünk. Egy figyelmeztetés a magyaroknak, hogy éljetek a lehetőségekkel, gazdagodjatok, legyen állásotok, több is akár, meg új autótok, meg rendben, ez mind fontos, hiszen emberből vagytok. De ne feledkezzetek el arról, hogy ez önmagában nem hoz emelkedett és szép életet. Ahhoz erőfeszítést kell tennetek személyesen, hogyha szép életet is akartok magatoknak, bizonyos dolgokról nem feledkezhettek el. Például egymásról. Azok az emberek, akik most össze vagytok zárva otthon. És csak akkor lesz szép életetek, hogyha azokkal az emberekkel is szépen tudtok együtt élni. És ez a pénz nem fog segíteni. Valahol itt kell majd, azt hiszem, keresgélnünk a megfejtését, mindannak, ami most, az értelmét annak, ami velünk történik. Talán kicsit előre szaladtam, és ez még korai, de fontos, hogy elezem a hallgatóknak, hogy miközben küzdködünk az árral, aközben fontos, hogy a csillagok járását is kövesse a tekintetünk.
Igen, azt gondolom, hogy a hallgatóink számára, vagy egyáltalán szerintem nem csak a hallgatóink, hanem minden embernek ez egy ilyen rémálma, hogy ne adj Isten az ő szerettével, vagy akár ő magával történik az, hogy választaniuk kell az orvosoknak, hogy most gyógyítják, vagy nem gyógyítják. Tehát ez mindenképpen azt gondolom, hogy a hallgatóink nagyon nagyra értékelik az ön érték rendjét, és azt, hogy hát erre felkészül az egész ország, meg a magyar egészségügy, hogy ilyen helyzetek ne álljanak elő. És hát nagyon szépen köszönöm azt is, hogy a jó élet és a szép élet megkülönböztetését is megtette itt a Mária Rádió stúdiójában. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg azt, hogy befáradt ide hozzánk. És hát, hogyha azt említette, hogy nagyon sok emberrel találkozik, akkor azt gondolom, hogy minden hallgatónk nevében én jó egészséget kívánok ebben a vírusmentes heteket és hónapokat, ami előttünk áll, és hát sok kitartást és sok bölcsességet.
Köszönöm
nagyon szépen. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, köszönöm szépen a biztató szavait is. A Mária Rádió hallgatóinak is szeretném megköszönni, hogy figyelemmel kísérik a munkámat, és köszönöm a biztatást és a sok imát is, amit tudom, hogy a munkám érdekében, és értem is el szoktak mondani, hálás vagyok érte. Igyekszem meghálálni, Isten fizesse meg.
Nagyon szépen köszönjük, tisztelt hallgatóink, köszönöm a figyelmüket. A Mária Rádió vendége Orbán Viktor miniszterelnök úr volt.
Orbán Viktor miniszterelnök úr a Mária Rádió budapesti szerkesztőségében járt 2020. április 20-án. Az interjút Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója készítette.
Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.
Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
Szent misét közvetítünk a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomból. A Szent misét Berán Ferenc atya mutatja be.